Sziasztok, üdvözlünk benneteket a Sávval szemben legújabb adásában, itt ül velettem Gábor.
Hello, ciao.
Én pedig Bence vagyok.
Hát ez kurva szórakoztató már most, nem? Tehát kész, eldobom az agyamat. Kész. Micsoda, ez a felkonf, ez megújhatatlan.
Kellett a hatásszünet.
Kellett a hatásszünet.
Hol vannak a csávok? Ez lehet néma lesz, tudod?
De kivágjuk a szünetet az elején. Mivel készültünk most a következő epizódban?
Hát, ha lehet azt mondani, hogy egy avittas kritika lesz, még hogyha 2023-ban is jelent meg a film, akkor lehet sokat mondok.
Megkéstünk vele, azt mondod?
Hát nem kicsit, de annyira nem, mert szeptember 30-ától 29-től lesz elérhető ez a film streamingen is.
Akkor oda kell időzíteni minket is, nem?
Igen. Így van, oda lesz Porszívó ügynök. Így van.
Istenem.
Ez a film nem más, mint a Dungeons and Dragons.
Na, szóval ez az a film, amire én egy rupót, egy buznyákot, egy nagy semmit nem tettem volna, hogy ez érdekel engem ez a film, mit várjak tőle, jó ez a film, nem érdekeltek még a kritikák sem róla, nem foglalkoztam ezzel a filmmel, bevallom. Tehát nem tartottam az ütőerén a kezemet.
De meglátogattalak téged, és azon gondolkoztunk, hogy mit nézzünk meg. Uh-huh. Egy unalmas szerda este.
Nem volt azért az olyan unalmas, annyira... mert fölvettük a Babylon kritikát. Akkor vettük fel a kutyaugatás közepette a Babylon kritikát, és akkor néztük meg a Black Mirror-t is valahogy.
Így
a
kortály.
Tehát az pontosan. Akkor azért nagy meló volt, nagy melót tettünk a Sávval szemben. Fölmerült, hogy akkor ez most elérhető videótékás változatban.
Online kikölcsönöztük,
kifizettük érte nyilván az összes megabájtér, ami kellett. És akkor megnéztük ezt a filmet, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy várakozáson felül. Hát ha létezik a kellemes csalódás, kellemes meglepetés, rohadtul nem vártam semmit, és elvitte a sót kategóriának győztese, az ez a film.
Igen, és ebben az évben, meg aztán pláne.
Hát ez...
A pozitív meglepetések közé sorolható, és talán a legpozitívabb.
Én annak idején nagyon szerettem az ilyen fantasy atmoszférájú filmeket. Ebbe beletartozott nekem amúgy a régi Robin Hood film is, a Kevin Costner-es.
Hát az jó volt, az pazar
azt
volt.
Azt én imádtam, meg volt az, amiben a Columbo is föltűnik egy snittereig, az ahol azt a mesét mondják el, és az is egy ilyen fantasy sztori volt. Nem jut eszembe most hirtelen a címe, de te is láttad, ahol az is egy ilyen kicsit parodisztikus jellegű film volt.
Hú, valamilyen hercegnő.
Az a herceg, meg a nem tudom kicsoda, majd beírjuk.
Mikor egy ilyen ladikba mennek, nem? És van a törpe is.
Igen. Én ezeket a régi, kicsit ilyen családi feelingű és nagyon jó atmoszférájú filmeket kedveltem annak idején, és nem is nagyon készült ilyen, mert a Gyűrűk urával ezt az egész fantasyt, ezt a véresen komolyan kell venni kategóriába, megtaláltad?
A herceg menyasszonya,
tényleg az volt az a régi film. Én azt nagyon kedveltem. Tehát a Gyűrűk urával ez az egész fantasy bekerült, ez a véresen, halálosan komolyan kell venni topozba. Tehát, hogy itt minden vélre megy, és a trónok harcával, meg aztán már ez az egész fantasy klisé már a felnőtteknek szóló ultra brutalitás szintekbe
Igazából két műfaja van a fantasynek, van a high fantasy, ami a herceg nő menyasszonya, vagy
a herceg menyasszonya,
ez a Tom Cruise-os legenda, ez a World of Warcraft, meg filmek terén, ugye kicsit ez a D&D film is, ez a high fantasy, meg van a dark fantasy, az meg a Diablo, Gyűrűk ura, tehát aha, hogy ez két műfaji besorolása van, igazából ennyi.
De akkor mondhatjuk azt, hogy ennek a high fantasynek itt így megmaradt a porond, és senki nem akart ebbe a Pán Péter volt az is. Hú kapitány. Csak hogy azért mondok, azért nekem felderengnek a múltamból ilyesmi stílusú filmeket. felidézek, és én ezt szerettem nézni családdal. Tehát, hogy ezek tök jók, ilyen családi abszolút választás, kortól, nemtől, életkortól, mindentől függetlenül be lehet dobni. Nyilván. Tehát, hogy ez egy tökéletesen hozza ezeket a kliséket, és semmit nem vártam tőle, és annyira várakozáson fölüli.
Az abszolút. Tehát, hogy nagyon szórakoztató, jók a karakterek, jó a humora. Tehát, hogy ami szerintem nagyon fontos, hogy jó a humora is, tehát, hogy önreflexív erre az egész fantasy világra, meg hát ugye a D&D-re is.
Igen.
De hát ezt majd nyilván a porszívóidők kifejtjük majd.
A porszívóidők a fizetős contentben fogunk beszélgetni jobban a fantasy játékokról, a D&D-ről, mert nekünk ez egy nagyon új élmény, ilyen Radics Giginyi színvonallal itt megjelenek, mert nem játszottam én ilyen D&D-t, és nem olyan régen volt lehetőségünk a tesód által egy ilyen élményben részt venni, és az is maximálisan fölül teljesített. Igen. Az elvárásaimon. És ez a film valójában ennek a D&D-zésnek a feelingjét próbálja megragadni, de mégis egy önálló fantasy világba behelyezni. Tehát egy ilyen nagyon kettős élmény, hogy ugye a D&D-nek az az alapszituáció, hogy mindenkinek van egy karaktere, amit ő talál ki, de vannak kötöttségek benne, hogy miket tud csinálni, milyen skillsetje van, mennyi élete van, milyen tulajdonságai vannak, milyen múltja van, de van benne egy szabad mozgástér. És van egy mesélő, és a mesélő alakítja lényegében a sztorit.
Igen.
És itt ez a D&D, ez olyan szinten nem használja teljesen a D&D-nek a világát, tehát nem az történik, hogy egy csapat gyerek összeül játszani egy D&D-t, és amit elképzelnek, megvalósítják filmben. Hanem a karakterek élnek ebben a világban, mint valós karakterek, de végig átszövi az egészet a D&D-re jellemző hangulat, meg az, hogy a mesélő mindig tovább kell, hogy tudja lökni az események sorozatát. Tehát a D&D-nek nincs egy ilyen kőbevésett sztorilánya, van nagyjából egy ösvény, amin a mesélő végig kell, hogy vezesse a karaktereket, de mindig vannak fordulópontok, vagy hogyha rossz döntéseket hozna a csapat, akkor a mesélő dob mindig egy mentővet.
Majd azért mesélünk példákat, hogy mi milyen szituációkat hogyan oldottunk meg élesben.
Igen, hogy mi hogyan játsszuk a D&D-t. Szerintem egyébként a valódi D&D-nek nagyon fontos az, hogy a mesélő mennyire rugalmas, illetve akik játsszák, azok mennyire élnek a szabadságfaktorra. Mert az annyiban más a D&D, mint társas játék. Bármilyen más társasjátékhoz képest, hogy egy kinevet a végén, az ugye megmondja, hogy mit tudsz csinálni. Vagy persze. Egy azul megmondja, hogy pontosan mit tudsz csinálni, és azon a keretrendszeren belül lehetsz kreatív. De a D&D-nek van egy nem megírt faktora, és ezért gondolom azt, hogy bizonyos emberekkel nem lehet jól D&D-zni, ami igazából a fantáziádon múlik, illetve a mesélő engedékenységén. Igen. Hogy most azt mondja, hogy jó, akarsz egy ilyen dolgot csinálni, effektíve papíron nem tudod megcsinálni, de én adok neked egy lehetőséget, hogy dobj egy kockával, és ha kidobod, akkor kapsz egy mozgásteret. De a mesélő döntett úgy, hogy ő nem partner, hanem marad a lépés, támadás, képesség használati tengelyen. És az először nekünk sem volt teljesen világos, hogy milyen társas játék is a D&D, erre rá kell érezni. Na és ezt a feelinget ragadja meg ez a sztori, hogy kötöttek a karakterek, van személyiségük, de mégis egy ilyen D&D karakter klisében mozgó figurák. Tehát a bárd, aki a főszereplő, reflektál a D&D-n belül betöltött kasztjára, hogy ő valójában nem tud úgy extrán semmit, ő lantozgat, meg énekelget, de ő, aki viszi a cselekményt előre, ő kvázi a főhős. És ezt a ki játsza? Chris Pratt talán?
Chris Pine.
Chris Pine.
De a három Chris közül az egyik.
Az egyiket eltaláltam. A Chrisig jó voltam, nem? Én meg a nevek. Ezért vagy itt. Na ő a bárdot alakítja, aki igazából nem különösebben jó harcos, hanem ő a stratégia, aki tervez. És erre reflektál is.
Hát nem kicsit.
A sztori, hogy hát úgy néha tud ütni a lanta, meg vannak jó ötletei, de pazar, ahogyan a srác lehozza ezt a karaktert.
Hát nagyon-nagyon. Én nem gondoltam volna, hogy a Chris Pine-nek ilyen komikus ivénája van.
Tehát nagyon jól, nagyon zseniális, jól csinálja.
Zseniális.
Akkor van a csapatban a barbár csaj, aki, hát a barbárról azt kell tudni a D&D világon belül, hogy egy nagyon egyszerű alapokon nyugvó kaszt.
Végtelenül szimpla.
Tehát nagyon szimpla, de mégis tud szórakoztató lenni, és szerintem ez a csaj nagyon jól megragadja ezt a szórakoztató vénáját, és tök jó barbár karakter, tehát, hogy ő képviseli az erőt, és ez megint nem egy beletukmát, beleerőltetett, hogy nő legyen a barbár, hanem hogy egy masszív testalkatú csaj, és jól csinálja nagyon a barbár karakternek a szerepét. A barbárokról azt kell tudni a D&D világán, hogy ott az erő van. Egy olyan, mint a Kenpachi a Bleachben. Tehát, hogy
Én vagyok Kenpachi,
nem tudtok elpusztítani. Akkor ki van még a brigádjukban?
Hát van a druida, aki ugye egy ilyen dragon, egy ilyen, nem tudom most hirtelen, hogy mi a neve, ezt a Zsombor sem ismertette velünk, de egy ilyen fél sárkány szerzett lány.
Igen, aki, és a druidák szerintem a legösszeszedettebbek amúgy a D&D világán belül, tehát hogy ott van a legkevesebb komédia faktor egy druidánál, tehát hogy úgy nagyon erős szkíjaik vannak, nagyon igen, erős kötődésük van a természethez, mágia szintjén is erősek, és hát főleg ez a morfolódás, transformálás, bármilyen állattá át tud változni, és kap is egy olyan sessiont a druida, ahol ezt a D&D faktort maxolják ki, hogy van egy menekülés, ahol a egértől a macskán, a sason minden, és a kecskén is kb. Meg az őzön keresztül minden alakot fölvesz a druida, pazar az a jelenet sor.
Hát nagyon jó, tehát tényleg hihetetlen.
És a brigádban van az én kedvencem, a bukott mágus, akiben megvan a potenciál, hogy jó mágussá válhasson, de még azért egy hosszú úton kell végigmenni, és csatlakozik hozzájuk menet közben a lovag, a paladin, aki az abszolút paladin klisé megtestesítője.
És a szent lovag. Annyira tetszik, ahogy fikkantják, tudod, a paladin, mert tényleg a paladin szerintem egy végtelenül kocka karakter.
Nagyon.
Tehát, hogy ő nagyon kötött kereteken belül ez a dicső lovag, de ugyanakkor hívő, hisz, és kölcsönöz neki egy ilyen végtelen, merev karaktert. Ez, hogy ő paladin. Kurva erős.
Igen.
Nagyon látványos, ahogy harcol, de hogy mindvégig reflektálnak rá, hogy hát azért ez a csávó oké, hogy hithű gyerek, de nem nyalta meg a humorgömbet, tudod, ez a... Mindig próbálják így heccelni, meg fikkantani, és úgy
De a sztorinak a legnagyobb erőssége az, hogy valójában a bárnak és a mágus gyereknek a dinamikájára épül ez a sztori. Tehát az, hogy folyamatosan basztatva van a mágus gyerek, hogy mennyire szar, de mikor a paladin megjelenik, akkor már együtt basztatják a paladint, hogy mennyire merev, tehát mindig van egy ilyen csoportdinamika. És a másik, ami nagyon erősen megjelenik ebben a filmben, hogy a D&D-nek része a feladványok és a csavaros logikán alapuló nyom megfejtések, meg ősi írásoknak a felfedése. És van például egy jelenet, ahol van egy híd, ahol elmondja a paladin, hogy milyen módon kell rajta átkelni, hogy kettőt jobbra, hármat vissza, utána öttel leosztott, hat, elmondja a szabályokat, és véletlen belép a mágus elsőre a rossz helyre, én is adtam elő hasonlóakat a játékban, ez tényleg jellemző rá. Tehát, hogy ez a túltolt misztika és túltolt feladványok, és ha elbaszodna, igen, akkor jön az ilyen mentő, hogy nem baj, amúgy van egy teleportos bot, amivel át lehet menni. Tehát ebbe tobzódik a játék, hogy folyamatos szituációk vannak, ahol vagy össze kell fogniuk, vagy valamilyen skillt másképpen kell használni. Szerintem annyira élhették ezt a D&D világot is, az a jó humorral közelítették, és ahogy ezt a vászonra vitték, tök visszaadja a játéknak
a hangulatát.
Nekem a
kedvencem, mondjuk jó, hogy mondtuk, hogy spoileres, de tök mindegy, reméljük, hogy mindenki, aki úgy már megjegyezte, hogy hova van időzítve a spoileres kibeszélő plauz, az már benyomta bőven előbb.
Ja, mire annyira elspoilereztem itt a paladint?
Ja, Hát igen, egy picit, de nem probléma, mert én is jövök akkor egy spoileresem.
Jaj, bocsánat, de én ezeket nem érzem annyira ultra spoilernek.
Mondjuk már egyébként kifutott a film, tehát valószínű, aki meg esetleg szeptemberben nézné meg majd.
De attól nem tudjuk elrontani az élményt, mert nagyon jó, és ez egy többször nézhető.
De hát nekem is ez, amikor ott a hullákat keltik fel, és ott is megvan a szabályrendszer, hogy mennyit lehet kérdezni.
Igen, hármat.
Ötöt.
Ja, ötöt, bocsánat.
Igen, ötöt lehetett kérdezni, és
az első.
Hát az kegyetlen.
Mire használják el a kérdéseket?
Nekem a legjobb vígjátékokat idézte az a humor.
Igen, tényleg nagyon jó.
Tényleg pazar, meg hogy igazából a tolvajnak a karakterét teszik meg ellenfélnek, tehát hogy ezek is így tök jól működnek, mert ugye a Hugh Grant karaktere az tulajdonképpen a tolvaj karakter.
És milyen jól játssza Hugh Grant ezt a szarházi árulót, nem?
Figyelj, ő is a reneszánszát éli, most már pöcéket játszik. Eddig romantikus hősöket alakított, most pöce karakter.
De úgy kompatibilis pöce feje lett így időskorában.
Igen,
nem?
Szerintem kompatibilisebb a pöcességgel, mint a hőszerelmessel már.
És nagyon jó ez a nekromanta nő, mint főellenség. Tehát annyira látványosak ezek a mágiák, ahogy meg van jelenítve, ami a... Végülis a D&D-nek az, hogy ez egy asztali szerepjáték, és úgy jelenik meg benne a fantasy, hogy ilyen kétágú, mint ez a, mit mondasz, hogy high fantasy, és a te fantáziádnak a... Tehát ez a játék, ez akkor működik, hogyha jó a csapat. Tehát az, hogy hasonlóan gondolkodó, vagy hasonló rezdülésű emberek játsszák, mert a D&D lehetővé teszi, hogy egy dark fantasy-ként halálosan komolyan vedd, de szerintem a nagy erőssége az az, hogy a komédiának és a humornak is nyit egy oldalsó kaput, persze, ami egy Diablóban nincsen. Tehát egy Diabló, egy gyűrűkura, egy trónok harcában a humor az nem tud megjelenni, mert ott minden mondatnak, mindennek súlya van. Itt viszont végig a bakizás, az, hogyha elcseszel valamit, az is a történetnek a szerves része. Tehát, hogy attól is válhat szórakoztatóvá, hogy elrontasz egy szituációt, és nem biztos, hogy a legjobb döntést hozod mondjuk abban a szituációban, de ettől függetlenül működhet.
Persze, tehát nagyon komplex a D&D-nek a világa, és ahogy te is mondod, elég jól leképzi ezt a film. Ezt a komplexitását a játéknak.
Tehát, hogy amellett, hogy van egy erős komédia faktor, megvan a maga szabályrendszere a paladinnak, a barbárnak, a bárnak, a mágiák hogyan működnek, tehát az ellenfeleknek mi a gyenge pontja, hogyan sebezhetőek, itt hogy lehet feloldani, tehát hogy egy kötött szabályrendszeren belüli szabadság, ez egy érdekes mix. Ezért mondom azt, hogy nem való mindenkinek ez a fajta univerzum, de ha valaki akar D&D-zni, és megnézi ezt a filmet, lehet, hogy egy hozzáállást azért ad hozzá, hogy nem szabad véresen komolyan venni, meg szögletesen komolyan venni. Én ilyen jellegű társasjátékkal nem játszottam, ami kötött, de mégis szabad.
Igen, hát nagyon nem véletlenül van ekkora kultusz mögötte.
Hát tehát, igen, és jó, nagyon kíváncsian várjuk a Baldur's Gate 3 játékot, ami pontosan ezt az univerzumot célozza meg, és ugyan ezen az alapokon működik, hogy na az milyen játék lett. Tehát nagyon-nagyon hát érdekel.
Meg azért én várom, hogy folytatódjon a Mickey Storing teli orkfoteltok, és Aberard, Xylophon,
a kölyök,
és Chalina Nylon, és Valenta,
nem
Nello, kis kalandja, tehát hogy zseniális ez a játék, de majd ezt porszívóügynök
majd kifejtjük. Hogy ez a D&D ez miért nagyszerű,
meg
és
tényleg mesélünk
amúgy, az amúgy ez, na itt a kultusza, ez nem véletlen. De azért gondolom azt, hogy azért végtelen, mert oké, van rengeteg tárgy, amiket ezekbe a kézikönyvekbe meg lehet vásárolni, meg lehet nézni, de úgy változtat rajta a mesélő, ahogy akar.
Pontosan.
És ha a mesélőnek, nekünk ez volt a nagy szerencsénk, van rezdülése arra, hogy mi az, hogy storytelling, akkor jó lesz. és hogyha hagy titeket, de hogyha valakinek erre nincsen, tehát lehet, hogy olyan is lehet egy jó D&D, hogy nagyon kötött a sztori, amit a mesélő át akar adni, persze, és nem annyira ti formáljátok, de hogyha itt van egy jó dinamika a kettő között, hogy már a mesélő meghúzza, hogy nem, azt már nem tudjátok megcsinálni, léci, menjetek már tovább, kb. Így erre sugal, akkor azért egy kiváló játékélmény tud belőle születni, és én nagyon örülök ennek, hogy ez a fajta stílus, ez a Pán Péteri minimum, ami azért kell egy jó családi filmnek, ez megugrotta. És amúgy nagyon, nagyon eszes, és nagyon vicces pillanatok vannak benne.
Hát mondom,
megadtuk volna neki a kegyelmet.
Igen.
Tehát nagyon, nagyon szórakoztató.
Ez zseniális.
Nem lehet, tehát igazából ezt a filmet látni kell mindenkinek, aki igen, szereti a fantasyt, de azok is nézzék meg, akik nem szeretik a fantasyt, mert ez számomra az egyik legjobb fantasy film, és ez versenyen kívül vert meg mindent.
Igen.
Tehát ez úgy veri meg a gyűrűk urát, hogy nem is akarja megverni a gyűrűk urát. Tehát, hogy tudod, az olyan, mint amikor valaki mondja, hogy fia, a te kajád lett a legjobb, de nem tudtam, hogy főzőversenyen indultam.
Igen, tehát tényleg családi filmnek is pazar. Tehát igen, családdal nézzétek meg, de csak ajánlani tudom. Tehát.
Csak ajánlani lehet, és nincsen benne jelenet, ami nem működne, vagy mint tényleg epik jelenet, hősies jelenet, kurva jók a koreog, nagyon jók az animációk, és olyan jó humora van, hogy én azt is el tudom képzelni, így, hogy játszottunk mi is, hogy lehet, hogy akik ezt írták, a ilyen nagyon jó D&D vicces pillanatokat fűztek föl egy filmé, nem hogy fizet. Fú, emlékeztek arra, amit össze szerencsétlenkedtünk annál a kurva hídnál, na azt valahogy vigyük vászonra.
Nem kizárt egyébként.
Tehát nekem ez annyira nem vártam tőle tényleg semmit, és az első perctől az utolsóig itt minden pillanat tökéletesen van fölépítve. És pont amikor valami el van nagyolva és vicces, akkor meg azonnal reflektál önmagára ez a sztori. Ja, nem ő a druida, a másik, tehát ilyen gyaloggaloppot idéz bizonyos pillanataiban. Nem vártam, hogy ez ennyire szórakoztató lesz, úgyhogy nem tudom, high fantasy és ez a szórakoztató fantasynek ez a csúcsa.
Abszolút.
És azt tudom elképzelni, hogy most is így a videójáték piacon, hogyha Baldur's Gate 3 ezt a D&D feelinget csak nyomokba meg tudja közelíteni, akkor valószínű, hogy ahogy a Diablo 4 ennek a dark fantasynek most elég durván a csúcsán van, valószínű, hogy ennek a high fantasynek meg a Baldur's Gate 3 lesz a letaszíthatatlan két királya. Nem igen, tudom elképzelni, hogy ezt a kettőt meg lehet ugrani.
Hát nem. Egyáltalán nem. Bár mondjuk nagyon azt hallom, hogy mindenki, aki a Diablo 4-jel játszott, átment a Baldur's Gate-re, tehát.
Igen. Hát na jó, de most a Baldur's Gate az azért most jött ki, azért újdonság. Én szerintem nem biztos, hogy össze kell a kettőt hasonlítani, mert így fölgyújtottad a lámpást a fejemben, hogy ez két külön műfaj.
De játékban meg nem.
Aha.
Jó, játékban is csak az a különbség, hogy van a pénzeidet szeretném, játék, aha, Diablo 4, meg van a Baldur's Gate, ami azt mondja, hogy te egyszer kifizeted a játékot, és uh-huh, nincs mikrotranszakció, meg semmilyen bullshit, nem uh-huh, kérjük tovább a pénzeidet, csak élvezd. És nincs DLC, nincs semmi.
Jó, oké, ez mondjuk nekem nagyon szimpatikus, mert tudod nagyon jól a Blizzardról a véleményemet, és mindegy, ezt majd szerintem a porszívó ügynök MLM, nem tudom én, fundamenta, lakás, takarék, szövetkezet majd a fizetősbe kitárgyaljuk. Őszintén szólva, ezzel a filmmel kapcsolatban az, hogy közel hibátlan a műfaján belül, nem is nagyon tudok ennél többet elmondani, mert már így is a szuperlatívuszok szempontjából kimerítettük a keretrendszert. Mindegyik tökéletes, és tényleg a fantasynek a lehető legjobb oldalát ragadja meg, hogy miért van ennek létjogosultsága.
Tényleg az idei egyik legnagyobb meglepetés számomra ez a film.
Semmit nem vártam tőle, és maximálisan megugrott minden. Kapjon egy pontszámot így a végére, mert kis ajánló, kis kezdcsinálóként.
ha figyelj, ha a fantasy műfaján belül nézzük, szerintem ez egy ilyen 10-ből 8,5-9.
Uh-huh. Igen, ez egy 9-es film. Abszolút. Nekem.
Szórakoztató.
Még majdnem, hogy megkockáztatnám a magam pontozási rátájába a 10-10-et, mert ebben a műfajban nem tudom, lehet ennél jobbat csinálni.
Igen.
Mert ha, jó, vegyük úgy, mint objektív film, ez egy 10/8-9-es film minimum, de műfajon belül nincs ennél jobb.
Igen, mert a Gyűrűk Ura az egy klasszikus, de dark fantasy. Tehát, hogy ez véresen komolyan van véve, ez meg egy bohókás, családi film.
Föl is bassz az a Gyűrűk Urában az a végtelen komolyra vett figura.
És tudod, mi tetszik? Hogy igen, benne vannak, hogy erős nő, benne vannak ezek az ideológiák, de nincs a pofádba beletolva. Hanem rohadtul természetes, hogy mondjuk a barbár az egy csaj.
És nem bassza le a vászon,
igen,
nem?
És nem dobja le. Tök természetes, hogy a mágus az fekete.
Igen.
És nem azt látom, hogy oké, kötelezően betettük a fekete paladin meg a fekete mágust, hanem így írták meg a karaktert, és így működik.
De valószínű, hogy azért működik így, mert ez egy természet, valami, ez egy ilyen organikus sztori, amit itt nézünk, az meg kurvára nem organikus, amit ez az egész faszom hollywoodi agyrém rá oktrojába az meg mindenkire.
Igen, és tök jó.
És nem, tök jó a mágus csaj, mint nekromanta. Tehát, hogy érdekes igen, módon, igen, hogyha egy pillanatra nem arra fókuszálnak, hogy nőnek, feketének kell lenni, és ide megint csak a hófehérke és a hét törpe törpéit, amiben ugye van férfi törpe nőként, tehát, hogy...
Magas férfi, magas heterofehér férfi törpe. Tehát, hogy...
Valódi törpe-törpe, aki az életben is törpe, van, aki csak guggolva járkál, tehát az...
Igen,
tehát,
kegyetlen.
Tehát kegyetlen az a trend, ami ma eluralkodott, és jön egy film, ami nem akar a trendeknek megfelelni, és teljesen beint
hanem
mindennek.
Hanem önnön jogán szórakoztat. Teljesen jó.
De szerintem valahogy úgy működik ez az egész, hogy valahogy... és ezzel talán egy záró keretet is tudok adni ennek a beszélgetésnek, hogy a világban mindig az a nagy akarat, hogy te milyenes vagy. Tudod, mint annó, hogy PS4-et veszel, vagy Xboxot. Bárhogy miért vett valaki Xboxot mai napig, nekem rejtély, de ebben...
Jó, a 360 jó volt.
A 360 az volt a... Mindig volt egy érában, hogy ki volt a király. Tehát ahogy a PS3-at az Xbox 360 ripityára verte, sok dologban úgy a PS4 verte ripityára az Xbox-t. És most a PS5-nél sem látom megfordulni ezt a kockát, mert a PS5 feature-ei azért non plus ultrák. De hogy tudod, ez a milyenes vagy. És akkor itt is, hogy ez a döntés, hogy te most a dark fantasy, vagy high fantasy, és akkor te most a D&D világát tudod-e szeretni inkább, vagy a Diablónak a világát szereted inkább jobban. De szerintem ezek között nem kéne döntésekre jutni, hanem ezeknek így együttesen kéne működni, hogy szeretem ezt azért, amilyen, meg szeretem azt azért, amilyen.
Figyelj, egyébként én a Diablo 4-et szeretem, tehát, hogy annak ellenére, hogy milyen.
Igen, csak megint van ez a kényszerítés, hogy most bejött a Baldur's Gate, és döntést kell hoznod, hogy most melyik oldalra állsz, és valószínű, hogy majd a Diablo is vissza fog találni a következő szezonba oda, ahova kell, de arra akartam ezzel kiukadni, hogy ennek a filmnek szerintem az az erőssége, hogy nem ezzel az akarással jött be. Tehát, hogy nem azt akartam mondani, hogy én most a Gyűrűk Urának mutatok egy alternatívát, hogy a fantasynek ilyennek kell lenni. Vagy a Trónok harcának mutatok egy alternatívát, hogy ennek ilyennek kell lenni, hanem csináltak tényleg kedélyes, igen, jó értelme vett kedélyes filmet, ami az önön jogán jó, és így bedobták, hogy jó, amúgy van itt egy ilyen D&D film, ha majd érdekel, nézd meg, és így nulla kommunikáció, nulla erőltetés, hanem ez szerintem ez egy kult klasszikus filmnek kell lenni.
Igen.
Ennek ott kell, hogy legyen a helye, mint a legjobb családi filmek és legjobb családi fantasy kategóriába.
Ezzel én nem tudok vitatkozni.
Nem,
új hát, fent.
Új fent, sajnos. Sajnos nem.
Új fent.
Na, úgyhogy köszönjük szépen az utóégetéses kritikánál, és Félix streamre felkerülésre.
Igen.
És akit majd érdekel, hogy a porszívó ügynök távozik, és a postás kétszer csenget. majd, hogy kicsenget nekünk a fizetős tartalomért, ott majd elmondjuk a D&D-ről, Diablo-ról, meg ezekről részletesebben a véleményünket, mert ha mi most ezt eleresztjük, akkor szerintem egy másfél-két óránál nem állunk meg. Az meg nem biztos, hogy bárkit érdekel, aki a filmmel kapcsolatban gondolkozik.
Szóval
köszönjük a gigászi figyelmet, majd még jön a két ügynök. Sziasztok!
Köszi, sziasztok!